Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, miután lejárt az MKPK elnökének, elnökhelyettesének és állandó tanácsának 5 éves megbízatása. A hatályos szabályzatnak megfelelően az elnöki és elnökhelyettesi tisztségre legfeljebb egy alkalommal választható újra ugyanaz a személy. Ennek megfelelően az MKPK őszi rendes ülésén Mária Pócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardi György veszprémi érseknek eddigi munkájukat. Az új elnök és az elnökhelyettes mellett az állandó tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyés püspök. Afganisztánban már legalább 1400 fölé emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 3000-en megsérültek. Az ENSZ szerint a katasztrófa akár több százezer embert is érinthet, tekintve a sok erős utórengést. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. A segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy az ökumenikusok számlaszámára átutalással is lehet segíteni Afganisztán megjelöléssel. A Hungary Health programon keresztül a magyar kormány 3 millió forintot ajánlott fel. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló hitüket gyakorló katolikus fiatalok, a kispapok kivételével, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-15. Osztályos tanulói, vagy diplomával még nem rendelkeznek és felsőoktatási intézményekben, első felsőoktatási szakképzésben, első diplomás vagy első mesterdiplomás képzésben vesznek részt. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni, az októberig benyújtható pályázat részletei a szentimrepályázat.katolikus.hu internetes oldalon találhatók. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Kína és az Egyesült Államok jól kijöjjenek egymással, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután kínai kollégájával és másokkal is tárgyalt Pekingben. Szijjártó Péter jelezte, az együttműködés a rekordok időszakát éli, hiszen 2020, 23 és 24 után idén az első fél évben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást hazánkba. Az Európában zajló 5 legnagyobb kínai projektből 4 Magyarországon van folyamatban, és az elmúlt esztendőben az Európába irányuló összes kínai beruházás 31%-a nálunk kötött ki, fogalmazott. Az év első felében 5%-kal növekedett a kereskedelem, hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, és nyáron az eddigi legsikeresebb kötvénykibocsátást hajtottuk végre Kínában 5 milliárd renminbi értékben, taglalta a tárcavezető. Hozzátéve, hogy a Kínából Magyarországra érkező turisták száma 44%-kal nőtt, emellett a magyar egyetemeken a második legtöbb külföldi hallgató is Kínából érkezik. Emellett újabb, nagy ottani vállalatokkal is tárgyalt, olyanokkal, amelyek még nincsenek nagy jelenléttel a magyar piacon. Ha a Ukrajna adminisztrációjának vezetője kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utazni a Moszkvába, jelentette ki Pekingben Vlagyimir Putyin a Kremlnél akkreditált újságírók csoportjának nyilatkozva. Ha Volodymyr Zelenszkij kész találkozni, jöjjön el, mondta az orosz elnök. Ugyanakkor ismételten kétségbe vont, hogy az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij legitim államfője, mint fogalmazott, találkozni vele jelenlegi státuszában a semmibe vezető út. Sajtóhírek szerint újabb magyart hurcoltak el kényszersorozással Kárpátalján, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás úgy fogalmazott, reméljük él még, Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, általában kevés gomoly, a keleti ország részben fátyolfelhővel is. Néhol kisebb zápor, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat majd, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán újra nyáriasan 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2025. szeptember 4-én csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Tóri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Babits Mihály Csak posta voltál című műve hangzik el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban palermói Szent Rózáról és Medici Szent Angéláról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a szklerózis multiplex kezelési módjairól, terápiájáról beszélget dr. Révész Botond ideggyógyász szakorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Olvastam, hogy RRSM kezelés és ezek válfajai. Mit jelent az RRSM?
Hát tulajdonképpen az egy formája a szklerózis multiplexnek, tehát az a relapszáló, remittáló szklerózis multiplex, ezen kívül még van kettő, tehát a primer progresszív szklerózis multiplex, illetve a szekunder progresszív. Tulajdonképpen a legtöbb a RRSM csoportba tartozik, ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy maga tünetek alapján, illetve hogy hány relapszus, tehát azt akar az egyik szó, hogy relapszus, ez hány ilyen sub alakul ki, tehát amikor valamilyen tünetei vannak a betegnek, látóidei gyulladás, féloldali gyengeség, féloldali zsibbadás, járászavar, ilyenkor bekerülnek általában a kórházba, szteroid kezelést alkalmazunk, és akkor javulnak a tünetei, ezt jelenti a relapszus. A primer progresszív formakörbe például ott folyamatos romlás van, tehát nem igazán tudjuk megállítani szteroid kezeléssel, ott folyamatosan, fokozatosan lassan, akár évek alatt romlik a beteg állapota, tehát van egy ilyen felívelő szakasza tulajdonképpen folyamatosan, ebben nem tudunk beleavatkozni, csak lassítani tudunk, illetve van a szekunder progresszív, az általában az RRSM-ekből jönnek, vagy a későn, nagyon későn diagnosztizált betegek, akik átfordulnak, tehát azért szekunder, hogy ott már nincsenek subok, tehát relapszusok, nincsen, hogy most rosszabb, aztán jobb lesz, hanem folyamatosan rosszabb, illetve időnként, tehát progrediál, vagy az MR képe általában agysorradás, újabb gócok jelennek meg, és nyilván ebben így nehezen tudunk, tehát egyfajta terápia van például, azt majd meg fog később
megfogalmítani. Ott azt akartam kérdezni, hogy a terápiával akkor háromféle, tehát alkalmazkodni nagy,
igen,
kell ezeket, ugye?
Alkalmazkodni egyértelműen, igen, a legtöbb kezelési lehetőségünk a relapszáló remittáló formakörbe van, és a többiben nagyjából egy-egy terápia van.
Olvastam az immunmoduláns kezelésekről, tehát az immunháztartással összefüggésbe hozható kezelésekről van szó, és azt is olvastam, hogy a modern immunológiai kezelések óta megnőtt a szklerózis multiplex betegek körében a daganatos előfordulások száma. Hát, egyesek szerint ez csak feltevés, de adatok is igazolták. Én nem is tudom, hogy hol végezték el, Norvégiában azt hiszem azt a felmérést, ami ezt az adatot produkálta.
Értem. Hát úgy van, tehát tulajdonképpen én mondjuk saját beteg anyagaimról tudok úgy mondani, nyilatkozni inkább, vagy Magyarországon, tehát ez még úgy igazából nem volt, lehet, hogy megfigyelés alatt van, illetve kidolgozás alatt. A betegeink között, ami nagyjából ilyen 330 beteget akar, akit most jelenleg gondozunk mi a megyei kórházba, ott kevés, egy-egy előfordult terápia alatt, most tudomásom, de az csekély.
Ne ijedjenek meg akkor a
nem, betegek. Illetve ki kell zárni, mivel ez beletartozik, tehát amikor a kezelési, úgymondva stratégiát választunk egy betegnél, nagyon fontos, hogy aktív hepatitis, vagy bármilyen olyan fertőzése ne legyen, TBC bizonyos terápiáknál, illetve a daganat. A daganatos beteg, akinek van a korelőzményen daganat, vagy aktívan kezelt onkológiai beteg, és mi mellett a szklerózis multiplex is kialakul, ő nem kaphat kezelést. Tehát speciális szklerózis multiplexre speciális kezelést nem adhatunk, meg kizárók.
Egyáltalán mit jelent az, hogy immunmoduláris kezelés?
Tulajdonképpen az immunrendszer, tehát mint tudjuk, hogy a szklerózis multiplex egy ilyen autoimmun folyamat, ami az idegrendszert ben kialakít egy krónikus gyulladást tulajdonképpen. Ezt T és B sejtek, tehát az immunrendszerben a T és B sejtek, ezek így együttesen használ, tehát nem maradhat ki, hogy csak a B sejtek, vagy csak a T sejtek okozzák tulajdonképpen. Az egyik az a veleszületett immunrendszer, a másik pedig az adaptív, tehát tulajdonképpen amik új időben kialakul az emberben, és akkor termelődnek az immunglobinek, amik mind a védekezésben játszanak szerepet. Na ezeknek a kóros megváltozása, vagy kóros anyagtermelése okozhat ilyen gyulladást a szervezetbe, és ezeknek a a megváltoztatásával próbálunk segíteni, úgymond, vagy meggyógyítani nem tudjuk, de nyilván kezelni, tehát egy ilyen nyugvó állapotot kialakítani, hogy ne haladjon előre a betegség, ezekkel a mai terápiákkal el tudjuk ezt érni.
Igen, hát a terápiák, ugye, mint mondta ön is, igazodnak az előforduláshoz, a betegség mélységéhez, meg hát igazodik a terápia összeállításában, vagy kitalálásában az is, hogy jelenleg 20 készítménnyel tudnak sáfárkodni?
Összességében igen, tehát tulajdonképpen úgy alakult ez egész, hogy egészen a 80-as évekig tulajdonképpen csak tüneti kezelés volt a világszerte, és akkor 90-es években jöttek be ezek a DMT terápiák, ez a disease modification terápia, ez a betegségmódosító terápia, és különböző receptorokra, illetve sejtekre alkalmazták eleinte az interferon, amit már más autoimmunbetegségekben is alkalmaztak, jött be, mint kezelési lehetőség. Ez injekciós készítmény volt. Emellé még társult még egy úgymond ez a Copaxon nevű injekciós forma, igen. Ezek voltak az első terápiák, majd a 2000-es években körülbelül jöttek be a tablettás készítmények. Na, ez már nagy előnyt jelentett. Mennyien egy injekciót, lokális folyamat, mindig szúrja magát a beteg. Ez kellemetlen, vagy kényelmetlen volt inkább több esetben a betegeknek, és utána bejöttek az orális készítmények, itt jött egy nagyobb úgymondva dömping, hiány 3 vagy 4 készítmény is megjelent tulajdonképpen a teriflunamidtól kezdve, mint hatóanyag, ez úgynevezett Abajo vagy dimetilfumarát, ez a Tecfidera nevű gyógyszer, ezek mind napi egy, illetve napi kétszeri adagolásra tervezték, úgyhogy és ezzel nagyon kényelmesen úgymondva lehetett szabályozni a maga a betegség folyamatát. És majd ezt követően most bevezették a B-sejtes terápiákat, ezen a 2010-es évek, 2020-as években tovább fejlődött, tehát az a B-sejtek az azt hiszem a CD rendszer egy ilyen része, az 52, illetve a 20-as CD20, CD52, ez az alemtuzumab, okrelizumab, hasonló kezelések, az uzumab kezelések, amiket már a reumatológiában lehet ismerni, mert már ott alkalmazták, de nyilván át konvertálták, illetve látták a jótékony hatását a szklerózis multiplexbe is, és akkor így kinyílt tulajdonképpen a kezelési palettánk, és így jelentek meg, hogy a primer progresszív formában már tudtuk alkalmazni az okrelizumabot, a szekunder progresszív formában pedig van egy ciponimon nevű gyógyszer, ezekben a korfán csak ezek alkalmazhatóak. A többi az mind relapszáló, remittáló esemben, ami a legnagyobb százalékát teszi ki, tehát körülbelül a 70-80%-át az esembetegeknek, orális készítménytől kezdve, injekciós készítményekig, infúziós készítményekig, illetve olyan gyógyszeres kezelés is van, ami összesen 5 hetet kell szedjen egy beteg, és ilyen 4 éves ciklusokatra tudjuk bontani, és ezek mind úgymond az immunrendszert egy ilyen nyugvó állapotba hozzák, a kóros immunrendszert. Nyilván behatása vannak a normális sejtekre is, így mindig ellenőrizni kell ezeket a limfocitákat, tehát vérképellenőrzés, laborellenőrzés szükséges, illetve nyilván vannak egy-egy olyan betegség előfordul, tehát mint mondjuk a herpes zoster, ami fellángolhat, mert csak egy immun, úgymondva egy immunmoduláns terápia, tehát bizonyos gyengíti az immunrendszert mindenféleképpen, és előfordulhatnak ilyen más egyébből betegség, ami egy gyengült immunrendszernél elő tud jönni.
Hogy sokkal hamarabb megkapja a betegséget egy gyengült
legtöbb esetben, de például a COVID megcáfolta, tehát szklerózis multiplexes beteg van, nagyon sok COVID-os, olyan súlyos tünetekkel nem volt tudomásom szerint, például mondjuk Miskolcon vagy Borsod megyében.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a szklerózis multiplex kezelési módjairól, terápiájáról beszélgetett dr. Révész Botond ideggyógyász szakorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé Bakk térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. Az 59-es és az 54-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik el. Irányonként két-két sáv járható. Aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében. A 78-as kilométernél a Gyöngyös kelet csomópontot lezárták, ott sem le, sem felhajtani nem lehet. A csomópont környezetében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Mezőkövesd elkerülő szakaszán a 140-es és a 142-es kilométer között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőrök irányítják a járműveket. Mezőnyára térségében is aszfaltoznak, a 146-os kilométertől a 149-es kilométerig haladnak, és zárják le szakaszosan a félútpályát. Napközben jelzőrös irányításra kell számítani. Bükkábrány térségében a 156-os és a 158-as kilométer között felújítják a burkolatot. A munkaterületnél a félútpályát lezárták, jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható, általában kevés gomoly, a keleti ország részben fátyol felhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar is előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten kelete lesz a melegebb idő. Pénteken több órás napsütés mindenhol valószínű, de helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és főként az ország északnyugati felén elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél napközben többször megélénkül. Hajnalban 11 és 18, délután 26 és 34 fok várható. Szombaton a Dunántúlon általában derült, napos, száraz idő várható, de keleten a magasabbra törő gomoly felhőkből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Több órás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati északi szél napközben megélénkül. Kora reggel általában 13 és 19, délután 24 és 32 fok között valószínű. Vasárnap többnyire napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet néhol zápor. Az északi északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 9 és 17, délután 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágborának mennyisége országosan közepes, míg a pázsitfűféléké, a kenderféléké és a libatopféléké jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az üröm, az utifű, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint a részgyom és a szerb tövis pollenje, illetve a fák közül a ciprus és tiszafafélék virágbora. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan közepes, az epikokkumi alacsony szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi poll lejelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét, unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s a árnyat festesz a városfalára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet.
Babits Mihály költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Írisz koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai műsorunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Jézus példája nyomán merjünk bátran kérni, mert rászorulunk. Leó pápa októberi liturgikus programjai. Diane Foley találkozott Leó pápával. Hogyan bocsátottam meg a fiam gyilkosának? Második rész.
Leó pápa katekézise. Jézus példája nyomán merjünk bátran kérni, mert rászorulunk. Leó pápa ismét a Szent Péter téren tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, és katekézisében Jézus két utolsó szaváról emlékedett, szomjazom, beteljesedett. A szenvedés történet középpontjában, Jézus életének legfényesebb és egyúttal legsötétebb pillanatában János evangéliuma két szót nyújt nekünk, amelyek egy hatalmas misztériumot foglalnak magukban. Szomjazom, és közvetlenül utána beteljesedett. Kezdte katekézisét a pápa.
Parole ultime, ma cariche di una vita intera, che svelano il senso di tutta l'esistenza del figlio di Dio.
Ezek az utolsó szavak mégis egy életre szóló tapasztalatot hordoznak, amelyek feltárják Isten fia egész létezésének értelmét. A kereszten Jézus nem győztes hősként jelenik meg, hanem mint a szeretet koldusa. Nem rendelkezik, nem ítélkezik, de nem is védi magát. Alázattal kéri azt, amit semmiképpen nem tud megadni magának. A megfeszített szomjúsága nem csupán egy meggyötört test fiziológiai szükséglete. Ez egyúttal is mindenek előtt egy mély vágy kifejeződése is, a szeretet, a kapcsolat, a közösség utáni vágy kifejeződése. Ez egy olyan Isten csendes kiáltása, aki miután osztozni akart emberi létünk egészében, hagyja, hogy átjárja őt ez a szomjúság. Olyan Isten, aki nem szégyel egy kortyot koldulni, mert ezzel a gesztussal azt mondja nekünk, hogy a szeretetnek ahhoz, hogy igaz legyen, előbb meg kell tanulnia kérni is, nem csak adni. Szomjazom, mondja Jézus, és ezzel kinyilvánítja az ő emberségét, és a miénket is. Senki sem elég ugyanis önmagának, senki sem üdvözülhet saját magától. Az élet nem akkor teljesedik be, amikor erősek vagyunk, hanem akkor, amikor megtanulunk befogadni. És pontosan ebben a pillanatban, miután idegenkéztől kapott egy ecettel átitatott szivacsot, Jézus kijelenti, beteljesedett. A szeretet rá szorulóvá vált, de éppen ezt tette teljessé a művét.
Questo è il paradosso cristiano. Dio salva non facendo, ma lasciandosi fare.
Ez a keresztény paradoxon. Isten nem cselekvéssel üdvözít, hanem azzal, hogy hagyja, hogy megtörténjen. Nem azzal, hogy erőszakkal legyőzi a gonoszt, hanem azzal, hogy teljesen elfogadja a szeretet gyengeségét. A keresztény Jézus arra tanít minket, hogy az emberi beteljesülés nem a hatalommal szerezhető meg, hanem a mások iránti bizalommal tele nyitottság révén még akkor is, ha azok szembenállók és ellenségesek. Az üdvösség nem a függetlenségben rejlik, hanem abban, hogy alázatosan felismerjük saját szükségletünket, és azt szabadon ki is tudjuk fejezni, hangsúlyozta a pápa.
Il compimento della nostra umanità nel disegno di Dio non è un atto di forza, ma un gesto di fiducia.
Emberi mi voltunk beteljesülése Isten tervében nem egy erőszakos cselekedet, hanem a bizalom gesztusa. Jézus nem drámai fordulattal üdvözít minket, hanem azzal, hogy olyasmit kér, amit egyedül nem tud megadni magának. És itt ajtó nyílik nekünk az igazi reményhez, ha még Isten fia is úgy döntött, hogy ne legyen elég önmagának, akkor a szomjúságunk, a szeretet, az értelem, az igazságosság utáni szomjúságunk nem a kudarc, hanem az igazságosság jele. Ám ezt a látszólag olyan egyszerű igazságot nehéz elfogadni. Egy olyan korban élünk, amely az önelégséget, a hatékonyságot és a teljesítményt értékeli. Az evangélium mégis megmutatja nekünk, hogy emberi mi voltunk mércéje nem az, amit el tudunk érni, hanem az a képességünk, hogy hagyjuk magunkat szeretni. Sőt, ha szükséges, hagyjuk, hogy segítsenek rajtunk. Jézus azzal ment meg minket, hogy megmutatja. A kérés nem méltatlan, hanem felszabadító. Ez a kiút a bűn rejtek helyéből, hogy újra belépjünk a közösség terébe. A bűn kezdettől fogva szégyent szült, de az igazi megbocsátás akkor jön el, amikor szembenézhetünk a rászorultságunkkal, és már nem félünk az elutasítástól. Jézus szomja a kereszten ilyen módon a miénk is. A sebzett emberiség kiáltása, amely még mindig az élő vizet keresi. Ám ez a szomjúság nem táborít el minket Istentől, hanem egyesít vele. Ha van bátorságunk felismerni, felfedezhetjük, hogy még a törőkentségünk is egy híd a mennybe. Pontosan a kérésben, nem a birtoklásban nyílik meg a szabadsághoz vezető út, mert abba hagyjuk azt a színlelést, hogy elegendőek vagyunk magunknak. A testvériségben, az egyszerű életben, a szégyen nélküli kérés és a számítás nélküli felajánlás művészetében rejlik egy, a világ számára ismeretlen öröm. Egy öröm, amely visszaad minket létünk eredeti igazságához, arra lettünk ugyanis teremtve, hogy szeretetet adjunk és fogadjunk. Kedves testvéreim, szólt a pápa, Krisztus szomjúságában felismerhetjük saját szomjúságunkat, és megtanulhatjuk, hogy nincs emberibb, és nincs istenibb annál, mint tudni kimondani. Szükségem van valamire.
Non temiamo di chiedere, soprattutto quando ci sembra di non meritarlo.
Ne féljünk kérni, különösen akkor, ha úgy érezzük, hogy nem érdemeljük meg. Ne szégyeljünk kinyújtani a kezünket. Pontosan ott, ebben az alázatos gesztusban rejlik az üdvösség, zárta a szerdai katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa októberi liturgikus programjai.
A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a Szentatya programját október hónapra. Október 5-én, évközi 27. vasárnap a pápa délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren Szent Misét mutat be, a missziós világ és a migránsok jubileum alkalmából. Október 9-én csütörtökön délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren a megszentelt élet jubileuma alkalmából celebrál Szent Misét. Október 12-én, évközi 28. vasárnap délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren a Máriás Lelkiség Szentévé találkozója keretében mutat be Leó pápa Szent Misét. Október 19-én, évközi 29. vasárnap, szintén 10:30-kor a Szent Péter téren 14. Leó Szent Misét mutat be, és szenté avat 7 boldogot, a következőkről van szó. Az örmény népírtás vértanúja Ignácios Sukrellach Maloyan, Péter Torot, Pápua Új-Guinea első szentje, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisneros, valamint a Pompei kegyhely alapítója Bartolo Longo. Október 26-án, évközi 30. vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren Leó pápa Szent Misét mutat be a szinodális csapatok és a résztvevő szervek jubileuma alkalmából. Azokról a csoportokról vagy személyekről van szó, akik tagjai papi, lelkipásztori, gazdasági tanácsoknak, egyházmegyei, eparhiális, nemzeti vagy bizonyos egyházi csoporttasulások szintjén tevékenyek. Végül október 27-én hétfőn délután 17:30-kor a Szent Atya a pápai egyetemek hallgatóinak mutat be Szent Misét a Szent Péter téren.
Diane Foley találkozott Leó pápával. Hogyan bocsátottam meg a fiam gyilkosának? Második rész. 14. Leó pápa a Diane Foley-t Callum McCann íróval együtt fogadta a Vatikánban. A szerzővel közösen írtak egy könyvet, amely az asszony fia halála körüli eseményeket és a mélyreható emberi és lelki útját meséli el. Diane Foley egy édesanya. Fiát, James Wright Foley újságírót, Jimet, 2012-ben elrabolták Észak-Szíriában, és 2 évvel később az ISIS lefejezte. 2021. októberében Diane-nek volt ereje és elszánta magát, hogy találkozzon fia egyik gyilkosával, Alexander Cotty-val. Augusztus 29-én Diane elvitte Jim emlékét 14. Leó pápához, aki magánkihallgatáson fogadta őt. Az audienciát követően Diane Foley interjút adott a Vatikáni Rádiónak, amelyet most közreadunk. A könyvében azt írja, tudni, hogyan halt meg egy szeretett személy, annyit tesz, mint többet megtudni az életéről. Mit tanult a legtöbbet a fiáról, és általában a létezésről, miközben átélte ezt a fájdalmat? Miután Jimet megölték, sokkos állapotban voltunk, válaszolta az édesanyja. Soha nem számítottunk ekkora gyűlöletre, de az egyik gyermekkori barátja dokumentumfilmet készített Jimről. Jim a James Foley történet címmel. Ebben a dokumentumfilmben interjút készített azokkal az európai túszokkal, akik hazatértek. Ezeken a túszokon keresztül tudtam meg, mi történt a 2 év alatt, amíg Jimet fogságban tartották, és hogyan szenvedtek, de azt is, hogyan bátorították egymást. Hálás voltam, mert éreztem, hogy Jim érzi az imáinkat, és hogy Jim megtalálta a módját, hogy imádkozzon, és Isten erejében növekedjen. Nagyon hálás vagyok ezért, és a jó emberekért, akik közé került. Sok más jó emberrel került össze, újságírókkal, jószívű segélyosztókkal, akik igazán jót akartak tenni a világban, mondta az anya. Ön egy hívő asszony, mennyire voltak fontosak az imák abban, hogy segítsenek megbirkózni fia bebörtönzésével és az azt követő halálával, kérdezte az újságíró. Alapvetően fontosak voltak, válaszolta Diane Foley. Nagyon hálás vagyok sokféle értelemben. Isten felkészített engem egész életemen keresztül, mert fiatal tinédzserként megkaptam a hit ajándékát. Az irgalmas és szerető Istenbe vetett hitem mindig is nagyon fontos volt számomra. De ez egy ajándék volt, egyszerűen csak egy ajándék. Tudtam, hogy Isten jelen van. Sok-sok angyalt küldött, hogy körülvegyenek minket Jim halála után. Sok angyalt, sok áldást. Nézzük a mai nap áldását, hogy találkozhattunk őszentségével. Isten nagyon jó volt hozzám, és megtartott engem, a boldogságos szűzanyával együtt, mindezek során. Ez tartott egyben engem, válaszolta az édesanya. Létrehoztak egy alapítványt Jim tiszteletére. Mik a céljaik, és mit értek el? Kérdezte az újságíró. Jim meggyilkolása után 3 héten belül létrehoztuk a James W. Foley Legacy alapítványt. A cél az volt, hogy erkölcsi bátorságot ébresszünk az amerikai állampolgárok visszatéréséért való kiálláshoz, amikor külföldön fogságba ejtik, vagy jogtalanul letartóztatják őket, valamint az általános biztonság előmozdításához. Jimet és a többi amerikait és brit túszt azért ölték meg, mert a kormányunk úgy döntött, hogy még csak meg sem próbálja. Itt az Obama kormányról van szó. A kormányunk még csak nem is tárgyalt a fogvatartókkal. Úgy éreztem, ez erkölcstelen. Dühös voltam a kormányunkra. Úgy éreztem, fel kell szólítanunk a kormányunkat, hogy tegye meg a kötelességét, és védje meg saját állampolgárait, az ártatlan állampolgárokat, amikor külföldön fogságba ejtik őket, pusztán azért, mert amerikaiak, nem pedig azért, mert bűncselekményt követtek el. Hála Istennek és oly sok jó ember segítségével több mint 170 állampolgárunk tért haza a külföldi fogságból a szabadságba. Most az újságírók jobban tudatában vannak annak, hogy biztonságban kell lenniük, és meg kell védeniük magukat, mert ma az újságírók célpontok. Sok napot azzal töltök, hogy másokat arra inspiráljak, hogy jóra használják fel adottságaikat, törekedjenek erkölcsi bátorságra, és jó értelemben oszták meg ezeket az adottságokat a világgal. Sok minden történt a 11 évben Jim halála óta, de a legtöbb Istentől származik. Amikor rossz dolgok történnek, gyakran akkor lépnek elő a jó emberek, és viszik véghez a jó dolgokat. Ezért nagyon hálás vagyok Istennek. Hogyan hatott önre Ferenc pápa közelségének kifejezése a fia halálát követően? Hangzott a következő kérdés. A hívása nagy ajándék volt, válaszolta Diane Foley. Jim meggyilkolása után néhány nappal felhívott, mielőtt bárki a kormányunktól hívott volna. Nagyon megrendítő volt, mert Ferenc pápa unokaöccse nem sokkal korábban autóbalesetet szenvedett. Ő maga is átélte a saját gyászát, de úgy döntött, hogy felveszi velünk a kapcsolatot. Nagy alázattal és megtiszteltetéssel töltött el minket ez. A sógorom, aki Madridból származik, jelen volt, így spanyolul tudott beszélni a pápával. Mindannyian értünk spanyolul, de én nem beszélek túl folyékonyan. De ajándék volt, és Ferenc pápa ajándék volt számomra. Oly sok hangos könyvét hallgattam meg, nagyon szent pápa volt, hangsúlyozta Diane Foley. A könyve rávilágít arra, hogyan vezethet érdemi változáshoz a másik megismerése, a párbeszédbe bocsátkozás és az interakció elősegítése. Úgy gondolja, hogy ez a megközelítés szélesebb körben is alkalmazható a mai összetett történelmi pillanatban? Fordult az édesanyához az újságíró. Abszolút, válaszolta Diane Foley. A Rimini meeting miatt vagyok itt, amely nagyon lenyűgözött, mivel megpróbálják összehozni a világ minden tájáról érkező embereket, hogy folytassanak párbeszédet, imádkozzanak, ihlesse őket a Szentlélek, valamint hogy tanuljanak és beszélgessenek együtt. Többet kell ezt tennünk, mert ami most Gázában történik, az embertelen. Annyira tragikus, ami Ukrajnában, Szudánban és a világ sok részén történik. Részben ezért vagyok annyira hálás 14. Leó pápa vezetéséért és a békére való felhívásáért. Sok gyönyörű kiállítás volt Riminiben, az egyik az algériai 19 vértanúról szólt, ami nagyon megható volt. Jean-Paul Vesco bíboros jelen volt, és erről beszélt. Volt egy gyönyörű kiállítás a béke proféciákról is, ami azért volt nagyon szép, mert nagy részét kisgyermekek és serdülők írták, akiket arra buzdítottak, hogy keressenek béketeremtőket konfliktusos helyeken, mint például Gáza, Dél-Afrika, Ukrajna. A béke iránti cselekedeteket kellett megtalálniuk a konfliktusok közepette. Nagyon-nagyon erőteljes volt, mert ők a hősök. Ők azok az emberek, akik elültetik a béke magvait. Megtiszteltetés volt ott lenni, állapította meg Diane Foley. Salman Rushdie, egy Indiában született brit és amerikai regényíró, a könyvét úgy jellemezte, mint az erőszak és a megbocsátás látványos története. Egyetért ezzel a meghatározással? Mit jelent az ön számára a megbocsátás? Hangzott az utolsó kérdés a vatikáni újságírótól. A megbocsátásnak irgalmasságot kell magában foglalnia, Jézus irgalmát, Isten irgalmát. Irgalom nélkül nincs megbocsátás. Igazsághozatalra szükség van, de a legfontosabb dolog az irgalom. Irgalmasnak kell lennünk egymás iránt. Az egymásnak való megbocsátás része annak megértése, hogy mindannyiunknak vannak hibái. Mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyiunknak szükségünk van Isten irgalmára. Szóval számomra ez az irgalmasság története. Zárta interjúját Diane Foley, akinek fiát 2014-ben lefejezte az ISIS. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked, ne félj, ne félj, az én lelkem veled, ne félj, férgecske, Jákob maroknyi Izrael, mert én veled leszek. Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked, te légy erős, én megsegítem. Te légy erős, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek. Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Simon Péter háza után az ő halászbárkája kap jelentőséget azáltal, hogy Jézus tanításának helyévé válik. A tény, hogy Jézus az ő bárkájából tanítja a népet, ismét kiemeli Péter elsődleges szerepét, és ez a kiemelkedő szerep folyamatosan erősödik Lukács evangéliumában. Péter e jelenetben csupán egy bárka tulajdonos, majd a sikeres halászat után meghívást kap az emberhalászatra, a későbbiekben pedig, mint a krisztusi közösség hajójának kormányosa, első vezetője áll előttünk. A jelenet leírásában Jézus tanítása és annak pozitív fogadtatása csak röviden kerül megemlítésre, mert az evangélista inkább arra szeretné irányítani figyelmünket, hogy az Úr miként kerül kapcsolatba első tanítványaival, és hogyan hívja meg későbbi apostolait. Jézus szavának most is jelentősége van, és annak ereje megmutatkozik Péter kijelentésében, de a te szavadra kivetem a hálót. Ha más mondaná, meg sem tenni, de ő már ismeri Jézus szavának hatékonyságát, bízik abban, hogy a szó most is meghozza eredményét. Bár tapasztalt halászként eszébe sem jutna ilyen időben halászni, mégis megteszi, mégpedig azért, mert Jézus mondja ezt neki, Jézus kéri ezt tőle. Péter viselkedésében tehát megjelenik az isteni szónak való engedelmesség. Kész vagyok-e engedelmeskedni az Úr szavának?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 220-as, 139-es, 140-es, végül pedig az oltári szentség himnusza csendül fel. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 220-as, 139-es, 140-es, végül pedig az oltári szentség himnusza hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!